elvesz egy gyermekkor. A szenvedélybeteg szülők mellett felnővő gyerekek akár életük végéig cipelhetik a traumáikat. Ezzel a kérdéssel nagyon sokan foglalkoztak már, és foglalkoznak, és azt tudjuk nagyon jól, hogy az alkoholbetegség az Magyarországon óriási probléma. Világelsők vagyunk az alkoholbetegek lakosságarányos számát illetően. Epidemiológiai vizsgálatokat néztem, és az alapján körülbelül olyan 415 ezer fő küzd az alkoholhasználat zavarával. Egy 2021-es KSH adatot találtam, ez mondja ezt a 415 ezer főt, lehet, hogy ez már azóta nőtt, nem tudom, de egy kicsit beszélgessünk akkor erről az elveszett gyermekkorról, mert hogy nagyon sokan kutatják ezt, és önök is kutatják a Szegedi Tudományegyetemen.
Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről. A statisztikai adatokra reflektálnék röviden. Ahogy említette, a KSH-nak az adatbázisában találhatók ezek a számok, viszont azt is tudni kell, hogy ezek általában az addiktológiai gondozók és ambulanciáknak a statisztikai adatai, tehát azokra tudunk támaszkodni, azokra az adatokra, akik elmennek és segítséget kérnek. Viszont azt is fontos hangsúlyozni, hogy ez egy rejtett probléma, tabusított probléma, és alapvetően aki alkoholizmussal küzd, viszonylag ritkán kér segítséget. Így összességében azt is lehet mondani, hogy valószínűleg ez a szám sokkal nagyobb lehet azoknak a körét tekintve, akik nem kérnek segítséget, vagy esetleg nem is tudnak segítséget kérni, mert az is fontos kiemelni, hogy nem is mindenhol elérhető megfelelő szakellátás ebben a problémakörben. Az, hogy mennyi gyerek nevelkedhet jelenleg egy ilyen családban, azt is csak satszolni tudjuk. Ezekre a statisztikai adatokra hagyatkozva a szakemberek azt szokták mondani, nagyjából 400 ezer gyermek nevelkedhet jelenleg olyan családban, ahol jelen van a szenvedélybetegség, vagy az egyik, vagy mindkét szülő esetében. Hogy nagyságrendileg el tudjuk képzelni, hogy mennyi gyermekről lehet szó, azt is szokták mondani a szakemberek, hogyha ők élő láncot alkotnának, és egymás mellé állnak, akkor az ő élő láncuk elérne Budapesttől Pécsig. Alapvetően, ahogy mondtam, ez egy rejtett probléma, nagyon sok családban jelen lehet, azonban pont ezért, mert ez egy rejtett probléma, nagyon nehéz az ő elérésük és a segítségnyújtás. Hogyha hozzávesszük azokat, akik ilyen családban nőhettek fel, de már felnőttek, akkor azt is mondhatjuk, hogy a magyar társadalomban minden ötödik ember érintett lehet ebben a problémakörben. Azonban nem is biztos, hogy azok, akik ilyen családban nőnek fel, viszik tovább ezt a problémát. Általában egy szenvedélybeteg családban felnővő gyermekek 30%-a lesz szintén szerhasználó vagy alkohol problémával küzdő, viszont a többiek azok más problémával küzdhetnek, és ezek még inkább rejtettek. Az is lehet, hogy ők maguk sem tudják, hogy azok a felnőttkori elakadások, amelyekkel ők küzdenek, azok ennek a gyermekkornak a következményei. Ezért is nevezzük ezt elveszett gyermekkornak, mert hogy a gyermekkoruk nem lehetett olyan, amilyen lehetett volna egy jó szülő mellett, de nevezzük őket elfeledett gyermekeknek is pont ezért, mert el van feledve az ő helyzetük, kevésbé beszélünk erről a problémáról.
Hogyan lehet ezt feltérképezni egyébként kérdőívek segítségével a felnőttek és a gyerekek körében is?
Szerintem lehet próbálkozni kérdőivel felmérni. Egyébként vannak is erre vizsgálatok. Két vizsgálatról tudok, amely bizonyos időközönként felméri a gyermekek és a középiskolások körében a szerhasználatnak a mértékét. A felnőtt populációban is vannak vizsgálatok, de ugye ezek úgy történnek, hogy egy bizonyos részét a társadalomnak lekérdezik, és arról kapott képben vonatkoztatnak, megvannak ennek a módszerei, hogyan lehet reprezentatív egy felmérés. Így vannak erre vonatkozóan becslések, kérdőíves adatgyűjtéssel, de ahogy említettem, ez sem tud feltétlenül minden olyan problémás szerhasználót elérni, aki tényleg ezzel a problémával küzd. Tehát leginkább becslésekre tudunk hagyatkozni.
Ugye mi most elsősorban az alkoholistákról beszélünk a szenvedélybetegek között, de itt ugye tudni kell, hogy nem csak az alkoholisták, hanem a hozzátartozóik is elszenvedői a betegségnek.
Így van, ez egy nagyon fontos szemlélet, ami azt gondolom, hogy most már egyre inkább benne van a szakemberek tudatában biztos, de talán a köztudatban is, hogy a szenvedélybetegség az a családi rendszernek a betegsége. Gyakran esünk abba a hibába, hogy amikor meglátunk egy alkoholbeteg embert, akkor elkezdjük őt hibáztatni, hogy hát igen, és hogy ő miatta a család is mennyit szenved. De azt is tudni kell, hogy már maga az alkoholhasználat is tünete egy családi rendszeri betegségnek, valami nem jól működésnek, és pont ezért az egész család gyógyulásra szorul, bármilyen beavatkozást tervezünk, akár ugye a szenvedélybetegek felépülését segítő programoknál is már nagyon fontos szempont, hogy a család egészét célozzák.
Ráadásul azért azt tudni kell, hogy a szenvedélybetegeknek a nagy többsége tagadja a betegségét, tehát hogy nem vallják be sem másoknak, sem maguknak, mert hogy nem akarnak velük szembesülni, tehát ha nem tudok róla, akkor az nincs is. Na most ennél fogva, innentől fogva viszont nagyon nehéz helyzetben van egy család, hogy ezt kezelni tudja ezt a problémát.
Így van, ennek a tagadásnak egyébként nagyon nagy oka például az, hogy aki ilyen problémával küzd, az általában szégyen is övezi. Mert a társadalomban stigmatizáltak azok az emberek eleve, akik valamilyen mentális problémával küzdenek, illetve ugyanígy ez igaz az alkohol problémára is. A másik része a tagadásnak pedig onnan ered, hogy aki egy családban él, és valamelyik családtag ilyennel küzd, azért is elkezdik tagadni, mert hogy ők alapvetően szeretnének jó családban élni. És senki nem szeretne rosszat a másiknak összességében, csak egyszerűen nem tud, nincsen eszköze arra, hogy másképp viselkedjen, vagy esetleg jobb szülő legyen. Próbálják az alkoholhasználatból eredő problémákat tagadni, hangsúlyozni azt, hogy alapvetően ők egy jó család, megtesznek mindent, amit tudnak. És innen ered az, hogy a gyermekeknek is nagyon nehéz ezt jól látni, hiszen azt érzékeli csak a gyermek, hogy kifelé a családon kívülről nem beszélnek, és a legjobb, hogyha tagadják. Ez persze azt is okozza, hogy nagyon nehéz a gyermeknek ezt feldolgozni, vagy esetleg megnyílni egy külső ember, egy külső személy felé, és elmondani őszintén, hogy az ő családjában ilyen problémák vannak. Tehát maga a tagadás is egy nagyon összetett problémakör.
Beszéljünk akkor arról, hogy mit is jelent szenvedélybetegséggel küzdő szülő mellett felnőni.
Nagyon sok kutatás vállalkozott már arra, hogy felmérje ennek a következményeit. Elsősorban azt szokták feltérképezni, hogy milyen hatások érik a gyermeket, és itt sajnos a negatív élményeknek a széles tárházáról beszélhetünk. Nehéz is ezeket felsorolni, mert nagyon szívszorítóak. De az biztos, hogy onnan ered a legtöbb problémakör, hogy a szülő nem tud a gyermek életében olyan szülőként jelen lenni, amely az egészséges fejlődését segíti a gyermeknek. És innentől kezdve nagyon sok következmény feltárható. Például az abúzus, ezt nagyon gyakran átérik a gyermekek, ennek van fizikai és verbális formája is, ugye a szexuális abúzus is sajnos előfordul az ilyen családokban, illetve az elhanyagolás is, ezt is egyébként abúzusnak tekintjük, amikor a szülő nem vesz tudomást, vagy nem tud tudomást venni a gyermeknek a szükségleteiről, legyenek azok a legalapabb fizikai szükségletek, hogy legyen tiszta ruhája, kapjon megfelelő étkezést, de ide tartoznak a további lelki terhek is, például, hogy a szülő nem tud szülő lenni, ezért a gyermek vállal felelősséget olyan helyzetekben is, amikor a szülőnek kellene, akár saját magáért, akár a kisebb testvérekért, akár még a szülőnek is ő lesz a támasza. Ide tartozhat az is, hogy például a részeg szülőt, ő az, aki hazasegíti a kocsmából, esetleg ő hozza el a boltból az innivalót, mert a szülő megkéri rá, de ide tartozhat az is, hogy a kisebb testvéreket őnek ki kell etetni, elvinni az iskolába, tehát olyan felelősségeket vállal, amely az életkorának még nem felel meg egyáltalán, és itt kialakulhat a parentifikációnak a jelensége. Erről manapság talán már többet beszélünk, és azt is látjuk, hogy ennek vannak felnőtt kori hatásai is, mint egyébként a legtöbb gyermekkori hatásnak is, amely éri egy ilyen szenvedélybeteg családban a gyermeket. Amit általában szoktunk még említeni, azok a különböző mentális és fizikai betegségek. Nagyon sok következménye lehet felnőtt korban ennek. Sajnos ezek azok, amik a legkevésbé feltártak, illetve rejtve maradnak, pont azért, mert nagyon tabusított az egész téma.
De gondolom minden történet más és más, és hogyha a gyerekeket nézzük, és mondjuk a fölnőnek, akkor gondolom van olyan, aki például abszolút nem emlékszik a gyermekkorára, tehát magyarán annyira gondolom rossznak és elviselhetetlennek tűnt számára ez az időszak, hogy fölépített magának egy ilyen védekező mechanizmus, tehát magyarán ő így védekezik, hogy felejt. Viszont van olyan, akinél olyan tüneteket okozhat, gondolom ez az egész, ami rányomja az egész életére a bélyeget. Tehát mondjuk lehet, hogy ő is alkoholista lesz, vagy nem tud normális társas kapcsolatot kialakítani, mert azért ezt tegyük hozzá, hogy azok a gyerekek, akik szenvedélybeteg szülő mellett nőnek föl, azoknak felnőttként is lesznek problémáik.
Így van, és akkor itt ide is kapcsolnám a kutatásunkat, amelyet ebben a témában végzünk. Nem kérdőíves kutatással, hanem interjús, kvalitatív kutatással kezdtünk neki a témának, amely egyébként alkalmas arra, hogy jól feltárjunk, különösen egy ilyen témát, amely feltáratlan és tabusított is. És összességében interjúban kérdeztünk meg olyan embereket, akik már felnőttek, és ilyen családban nőttek fel. És ahogy említi, nagyon gyakori ez a jelenség, hogy amikor a gyermekkorukról kell gondolkodniuk, akkor sok esetben vannak szakaszok, amelyre nem emlékeznek. Az agynak lehet ez egy védekező mechanizmus, ahogy az emlékekből törli azokat a részeket, amelyek túl fájdalmasak lennének. Viszont az is megjelenik, hogy mindenképpen szembesülnek ennek a felnőttkori hatásaival. Általában pont egy ilyen élethelyzetben, amit ön is mondott, amikor krízisbe kerül egy felnőtt ember, mert azt érzi, hogy nem tud társas kapcsolatokat kialakítani, vagy esetleg nem talál párt. Ugye az intimitás kialakításában is nagyon nagy szerepe lehet a rossz szülő-gyermek kapcsolatnak. Vagy éppen nem tud megfelelni egyik munkahelyén sem, mert mindig a főnökével rosszban van. Ugye ez lehet a szülővel való rendezetlen kapcsolatnak a következménye. Vagy éppen kialakít olyan önpusztító magatartásformákat, ami tényleg oda vezethető vissza, hogy a szülő is alkoholista volt, és esetleg ő is valamilyen szerhasználatba belecsúszik. Vagy egy olyan kényszeres viselkedésbe, amit nem is feltétlenül gondolja, hogy ez itt a gyermekkorból ered. Ugye nagyon sok másfajta függőség is van, illetve akár a perfekcionizmus, a munkafüggőség, a megfelelési kényszer szintén megjelenik az ilyen felnőtteknél. És ha valamilyen krízisbe kerül ilyen élethelyzetek által, akkor kezd el azzal foglalkozni, hogy na vajon ennek mi lehetett az oka. És ekkor segítséget kér, akár terápiás segítséget, akár önmaga elkezd ezen gondolkodni, akkor derülhet ki, hogy hú, hát, hogy lehet, hogy itt a szülőktől jön ez, és egyébként meg lehet, hogy csak akkor derül ki számára, hogy a szülőm alkoholbeteg volt, és hogy innen eredhetnek a problémák, mert sok esetben pont a tagadás miatt ezen nem is gondolkodnak. Általában valamilyen krízis vagy nehéz élethelyzet hatására kezdik el ezt feltárni, és akkor szembesülnek vele, hogy itt ennek a gyermekkori hatásai, amikkel szembesülnek felnőtt korban.
Ugye most elsősorban a sebekről beszélünk, ami ugye, ha jól tudom, akkor sokfajta lehet, mert itt lehetnek túláradó érzelmek, van olyan, hogy a gyerek mondjuk szövetkezik az egyik szülővel a másik ellen, akkor ott van a belekeveredés, tehát ezek a gyerekek, akik mondjuk ilyen szülők mellett nőnek fel, instabilabbak lesznek felnőttként, vagy ez változó?
Inkább azt mondanám, hogy változó. Ez nagyon sokban függ attól, hogy milyen a megküzdése a gyermeknek. Így szeretném is hangsúlyozni, hogy aki ilyen családban nő fel, az nem feltétlenül csak negatív hatásokat hordoz. De említettem a parentifikációnak a jelenségét, ugye ami azt jelenti, hogy a gyermek felelősséget vállal olyan dolgokért, amiért egyébként a szülőnek kellett volna. És az ilyen gyermekekre az jellemző, hogy nagyon céltudatosak lesznek az életben. Nagyon gyorsan átlátnak egy-egy problémát, és azt mindenféleképpen megpróbálják megoldani, általában sikerül is nekik. Az biztos, hogy kifelé egy olyan képet kezdenek el mutatni magukról, hogy alapvetően ők nagyon stabilak, nagyon tudják, hogy melyik problémát éppen hogyan kell kezelni, mert ugye a családban ezt tanulták meg, hogy sokszor ők azok, akik a probléma megoldókká válnak. És ahogy említettem, kifelé mutatják ezt a képet, belül viszont általában inkább úgy érzik magukat, hogy ők egy védelemre szoruló, nagyon gyenge, sérülékeny, sokszor szorongó emberek, viszont kifelé ezt sosem mutatják. Ugye az instabilitás talán nem is úgy mutatkozik meg, ahogy várnánk, hogy túláradó érzelmekben, feltétlenül persze ilyen is lehet, hanem lehet, hogy éppen egy nagyon céltudatos, nagyon magabiztosnak tűnő embernél lehet ez a háttérben, aki ezt tanulta meg a családban, hogy neki kell lenni annak a személynek, aki az egész rendszert egyáltalán stabilitásban tartja. És ezt a viselkedésmódot, ahogy megtanulják gyermekkorban, felnőtt korban is hozzák, tehát ők lehet, hogy pont egy nagyon magabiztosnak tűnő emberek lesznek majd felnőtt korukban.
Jobb emberismerők is lesznek? Tehát például apró jelekből is le tudják olvasni a másik lelkiállapotát? Mert ugye ők ebben nőttek föl, tehát bizonyos mértékig egy idő után már tudták nagyon jó, hogy mi vár rájuk.
Így van, ez teljesen igaz rájuk. Nagyon empatikusak is általában ezek az emberek, akikre ez jellemző, és ahogy említette, nagyon gyorsan felismerik a jeleket, akár ugye gyermekkorban arról, hogy a szülő mondjuk éppen milyen lelki állapotban van, erre megtanulnak ráhangolódni, mert tudják, hogy ezen múlik a családnak a stabilitása, hogy mondjuk éppen aznap milyen hangulat lesz otthon, vagy lesz-e verés például, vagy a szülő mennyire lesz részeg. Ugyanígy nagyon gyorsan és könnyen ráhangolódnak más embereknek is a hangulatára, a lelki állapotára, és felnőtt korban is ezt abszolút érzik, hogy kire miben számíthatnak. Így valóban igaz lehet rájuk az, hogy jó emberismerők lesznek.
Az otthontalanság. Ezek a gyerekek egész életükben arra vágytak, hogy normális családban nőjenek föl, otthon érezhessék magukat, meg hogy végre szabadon gyerekek lehessenek. Mert hogy ez nekik kimaradt.
Így van, ez abszolút szintén jellemző, és a kutatásunknak az egyik fontos eredménye is lett, hogy nagyon sokan elmondják az interjú alanyaink közül, hogy egész életükben a biztonságot keresik, és még ugyanezt mondják felnőtt korban is, hogy összességében a lelkükben az a bizonytalanság érzés, ami a biztonságos otthon, illetve a szeretetteljes közeg iránti igény, ez valahogy mindig ott van bennük. És a gyermeki énük, amely ugye gyermekkorban elhagyatott volt, vagy nagyon magányos, az felnőtt korban is gyakran érzik, hogy a gyermeki énük az éppen mennyire találja meg a biztonságot egy-egy helyzetben. Egyébként ezért egy fontos és nagyon nagy segítséget jelentő terápiás eszköz lehet, hogyha pont erre a bizonytalanságra, erre a gyermeki énnek a bizonytalanságára, az otthon keresésére fókuszálnak egy terápia során, akár egy pszichoterápia során, mert hogy ez nagyon ott van bennük, és egész életükre kihathat ez az élmény.
Meg tudnak bocsátani ezek a gyerekek a szüleiknek, vagy egyáltalán meg kell bocsátaniuk? Eljutnak odáig?
Nagyon fontos kérdés, és nagyon sokat beszélnek erről az interjú alanyaink is. Sokan azt mondják, hogy a megbocsátás a kulcsa a gyógyulásuknak, viszont vannak olyanok is, és szerintem ez is teljesen érthető, aki azt mondja, hogy a szülője, amiket elkövetett ellene, az megbocsáthatatlan. Főleg, hogyha szexuális abúzusról beszélünk, tehát vannak azért nagyon komoly negatív élmények. Ők azt mondják el egyébként, hogy bizonyos szinten, ha meg tudják érteni a szülőt, vagy valamilyen módon ki tudnak engesztelődni, nem is csak a szülővel, hanem hogy egyáltalán azzal, hogy nekik ilyen múltjuk volt, az hozhat megnyugvást. Nagyon fontos szerepe van ebben a transzgenerációs minták felismerésének, és általában én azt látom, hogy azok a személyek jutnak el erre a megbocsátásnak, vagy az elengedésnek egy viszonylag jó szintjére, akik megértik azt, hogy a szüleiknek a szülei, vagy esetleg az ő szüleik, tehát generációkra visszamenőleg, ugye lehet családi sztorikból hallani ezt azt, hogy milyen volt a nagyapám, a dédapám, esetleg az ő apja. Hogyha megértik azt, hogy itt generációról generációra adódott tovább valami nagyon negatív, akár szeretetlenség, akár ridegség, akár ugyanezek a szerhasználói minták, mert az alkoholizmus szintén jelen lehet korábbi generációkban, akkor tudják azt megérteni, hogy tulajdonképpen az ő szüleik is egy olyan közegben nőttek fel, amely hiába próbáltak volna, nem volt eszközük arra, hogy jobbak legyenek. És amikor ezt megértik, hogy itt generációkon átadódó negatív mintákról van szó, akkor tudnak eljutni arra, hogy vagy megbocsátanak, vagy valamilyen szinten megértik a szüleiknek a viselkedését. És ezzel én azt látom, hogy kulcsfontosságú lehet az ilyen felnőtt korban ezzel szembesülő gyermekeknek, vagy felnőtteknek a megértésében.
Igen, és talán ez azért is nagyon fontos, mert ugye társas lények vagyunk, és egy párkapcsolatra ez kihathat, és pont ez jutott eszembe, hogy az egyik verzió, gondolom lehet az, hogy olyan partner mellé sodorja pontosan az élet, aki a szüleire hasonlít, a másik pedig, aki ezt teljesen elítéli, tehát hogy a legkisebb mennyiségű alkoholfogyasztás sem viseli el mondjuk a párjától.
Igen, így van. Egyébként a párkeresésben, párkapcsolatokban ez visszaköszön ez a minta abban is, hogy gyakran választanak problémás partnert maguknak, és lehet, hogy nem is feltétlenül alkoholhasználót, hanem más problémával küzdő, például erőszakos vagy narcisztikus párt. Egész egyszerűen ennek az az oka, hogy azt a működésmódot hozzák a párkapcsolatban, azt a helyzetet szokták meg, hogy nekik kell gondoskodni a másikról. Ők mindig alárendelik magukat a másik igényeinek, és ezt fogják keresni egy párkapcsolatban. Nyilván egészen addig, amíg ezen el nem kezdenek dolgozni és gyógyulni ebből, mert azért ezen lehet változtatni, tehát ez a minta megtörhető. És a másik, amit említett, szintén fontos, ezt ellenazonosulásnak hívjuk, amikor a gyermek azt gondolja, hogy na, mivel a szülőnek az alkohollal volt problémája, ezért ő soha egy kortyot nem fog inni, és lehet, hogy pont ilyen partnert is választ, aki ebben megerősíti. Egyébként ez lehet egy jó megküzdési stratégia, hogy az alkohol probléma így biztosan nem fog visszaköszönni már az ő családjában, de azért hordozhatja más esetekben, vagy az életének más területein ezeket a negatív mintákat, tehát összességében ez nem fogja megvédeni őt a negatív hatásoktól. Például nagyon sokszor elkerülő, vagy bizonytalanul kötődő partnereket is választhatnak maguknak, ugye, mert hogy a szülővel is ilyen volt a kötődésük, a megélt kapcsolatuk, és ez okozhat nehézségeket, mert folyamatosan azt éli meg, hogy a partnere nem szereti eléggé, vagy nem biztosítja számára azt a biztonságot, amelyre egyébként nagyon is vágyik, és egyébként emögött is az van, hogy a szülővel, a szülő által megszokott viselkedésmódot keresi a párkapcsolatokban is. Tehát igen, ennek abszolút lehet erre is kihatása.
Hogyha szenvedélybeteg szülőt nézünk, és annak a gyerekét nézzük, tehát például az alkoholizmusra való hajlam, az benne van a genetikában? Tehát ha mondjuk egy szülő alkoholista, annak nagyobb eséllyel lesz alkoholista a gyereke is, és az a gyerek, a felnő, annak a gyereke, vagy ez abszolút tévhit?
Vannak erre vonatkozóan viták, hogy genetikailag öröklődik-e az erre való hajlam, de alapvetően az a konszenzus, hogy a függőségre való hajlam az öröklődhet, igen. De nagyon sokat számít az, hogy gyermekkorban milyen hatások érik a gyermeket, és ennek úgy tűnik, hogy sokkal nagyobb jelentősége van, mint magának a genetikai hajlamnak. Ahogy említettem, az elején mondtam egy statisztikai adatot, általában az ilyen családban felnővő gyermekeknek 30%-a lesz szintén alkoholhasználó, de vannak kutatások arra vonatkozóan is, amelyek azt mondják, hogy nem is feltétlenül a genetikának van jelentősége, hanem sokkal inkább a gyermek rezilienciájának, megküzdésének és az ő habitusának, tehát az egyéni jellemzőknek is van erre azért ráhatásuk, és hogyha alkoholfüggő lesz szintén a gyermek, ott nem is feltétlenül a genetikának van nagy jelentősége, hanem a szülőktől tanult viselkedés mintának. Mert hogy egy ilyen gyermek azt látja a szülőtől, hogyha valamilyen probléma van a családban, vagy valamilyen konfliktus, akkor a szülő az alkoholhoz nyúl, abba menekül, azzal idézőjelesen vett véget egy konfliktusnak, hát nyilván itt nem vett véget, meg nem is oldódik meg, sokkal inkább eszkalálja a problémát, de hogy a megküzdési stratégiájának a része az alkoholhasználat, és ezt a gyermek megtanulhatja. De pont az ellenkezőjét is megtanulhatja az, hogy ezt semmiképp nem csinálom, viszont más módokon azért ő is beleeshet egyéb problémás viselkedésbe. Tehát mindenképpen azért inkább szerintem a tanult viselkedésnek van erre hatása. Még egy fontos dolgot kiemelnék, és erről még nem beszéltünk, hogy bár a szülő nem tud szülőként jól jelen lenni a gyermek életében, de ha van olyan családtag, vagy közeli ismerős, vagy esetleg egy tanár, egy mentor, aki a gyermek mellett ott áll, és akiben megbízhat, és aki segít neki már csak abban is, hogy elmondhatja neki, hogy éppen otthon mi a baj, és valakivel ezt megbeszélheti, akkor az már nagyon sokat jelenthet a gyermek rezilienciájának kialakulásában is. Ez segíthet abban is, hogy akár ezt a viselkedésmódot ne folytassa, ezt az alkoholfüggő viselkedésmódot. Tehát minden olyan személynek, aki a gyermeket körülveszi és támogatólag hathat ebben a közegben, nagyon nagy jelentősége van.
Igen, pontosan ez jutott eszembe, hogy ugye ilyenkor az egész családi rendszer támogatásra szorul. De ez megvan ma Magyarországon? Tehát megvannak azok az eszközök, amikkel segíteni lehet? Mert mindenki olvas híreket, lát a televízióban híradót, és azért vannak tragédiák, amiket meg lehetett volna előzni, de mégsem. És akkor ilyenkor fölteszik a kérdést, hogy hol van a gyermekvédelmi rendszer, stb.
Igen, nagyon nehéz az a kérdés, mert nagyon összetett, mert ahogy említette, a család egészét érinti. És sok esetben azt is látjuk, hogy egy-egy szakembernek nincsen olyan sok eszköz a kezében, hogy segítsen a családnak vagy a gyermeknek. Mivel elkezdtünk erről a témáról beszélni, kutatási szinten is, és egyre több szakember csatlakozik, azt gondolom, ehhez a diskurzushoz, vannak azért már nagyon jó példák és programok, amelyek segítenek a családoknak. Kiemelném itt a Magyar Máltai Szeretett Szolgálatnak a munkásságát. Ők kezdték el Magyarországon először olyan csoportokat szerveznek, ahol szenvedélybeteg szülők gyermekei vehetnek részt, és akár már kiskorúak is részt vehetnek ilyen csoportokon. ezeknek a neve apa-anya-pia csoportok, és szerveznek több képzést is, és itt mi is bekapcsolódunk néhány közös gondolkodás elejéig a mi kutatócsoportunk is ebbe a munkába, hogy olyan személyeknek szerveznek alkalmakat, akik felnőttek már, de ilyen családban nőttek fel, és itt önsegítő csoportot, képzéseket, illetve egyéni konzultációs lehetőségeket is biztosítanak. Ez egyébként még tényleg azt gondolom, hogy egy most indult kezdeményezés, tehát túl sok helyen még nem érhető el, de ahogy említette, viszonylag mindenki azért látja, hogy egy nagyon széles körű problémáról van szó, és azt gondolom, hogy illetve reménykedek benne, hogy minél többet beszélünk erről, akár kutatások szintjén, akár ilyen interjúk szintjén is, mint ahogy mi most beszélgetünk, minél több emberhez jut el, annál több helyen lesz elérhető is a segítség, mert hogy fel fogják ismerni, hogy erre szükség van.
Ugye mondta, hogy a Szegedi Tudományi Egyetemen is kutatják ezt az egészet. Ön ugye 2023. szeptemberében kezdte meg a munkáját a Szegedi Tudományi Egyetem Szent Györgyi Albert Orvostudományi Karának Magatartás Tudományi Intézetében oktatóként, és nem sokkal később ugye föl is állt a kutatócsoport. És hárman alkotják ezt a kutatócsoportot, ön mellett ott van Békési Tímea, és ott van dr. Mucsi Georgén, a gyászkísérő is. Mert önök erről is beszélnek a kutatásukban, hogy az elveszett gyermekkor fájdalmát meg kell gyászolni.
Így van, így van. A kutatócsoportunk így három főből áll. Egyébként egyre több hallgató az egyetemről érdeklődik a téma iránt, mert alapvetően szerintem ők is látják, hogy itt egy széleskörű problémáról van szó, így nagyon sokszor már hallgatói résztvevőink is vannak, akik esetleg szakdolgozati vagy TDK témában viszik ezt a kutatási témát. És igen, a kutatócsoportunk hárman, akik alkotjuk így a kemény magot, viszonylag különböző területekről érkezünk, de pont ez az interdisziplinaritás szerintem nagyon fontos ebben a kérdéskörben, mert mindannyiunk más módon tud hozzáadni, más módon látja a témát, és ezeket összehangolva nagyon komplex eredményeket, illetve egyáltalán kutatási kérdéseket tudunk megfogalmazni. A gyászkísérés, mint az egyik kutatócsoport tagunknak a területe, azért is nagyon fontos ebben a témában, mert a kutatásunknak egy szintén fontos kérdése az volt, hogy amikor a szenvedélybeteg szülő meghal, akkor az ő halálát követő gyász folyamat hogyan alakul a gyermekek, akik már lehet, hogy közben felnőttek esetében. És itt ez egy nagyon fontos kérdés lett, hiszen azt láttuk, és az interjú alanyok közt is direkt olyanokat kerestünk meg, akiknek már meghalt a szülője, hogy tudjunk arról egy vizsgálatot indítani, hogy mi történik a szülő halála után. És nagyon érdekes konklúziója a kutatásnak, hogy amikor meghal a szülő, akkor a gyermek hirtelen nem is feltétlenül a szülőt gyászolja, hanem az ő elveszett gyermekkorát. Mert amikor a szülő meghal, akkor végérvényesen valahogy megszűnik minden lehetőség arra, hogy helyre lehessen hozni ezt a sok fájdalmat. Valószínűleg a szülő életében sem lehetett volna helyrehozni, de a szülő halála ennek egy nagyon végleges pontot tesz a történetnek a végére. És ekkor erősödik fel általában ezekben a személyekben az elveszett gyermekkor iránti gyász. Ahogy említettem, nagyon sok negatív hatás éri a gyermeket, és ezeket összefüggően, összefoglalóan nevezhetjük elveszett gyermekkornak, mert tényleg itt a gyermeknek nem lehet olyan gyermekkora, mint ami az ő egészséges fejlődését biztosítaná, és nagyon sok negatív élményt általában veszteségeknek is tekinthetjük, és ezeket tényleg el kell gyászolni. Ugye itt nem feltétlenül olyan gyászról van szó, mint egy elveszett szerettünknek a halála után, de ez is egy nagyon hasonló gyászfolyamat, ennek meg kell élni a mélységeit ahhoz, hogy el tudja engedni ezt az elveszett gyermekkort. És ez pont a szülő halála erősíti fel, és azt is látjuk, hogy a szülő halálát követően akár több évbe is telhet az elveszett gyermekkornak az elgyászolása, és ez egy nagyon erőteljes, nagyon komplex élmény. Így ez nagyon fontos ebben az élethelyzetben, igen.
Nagyon sok mindenről beszéltünk, nem beszéltünk viszont még az Újraépített Életek című könyvükről, amelyet ön és Békési Tímea írtak, mert hogy ez egy hiánypótló mű.
Igen, az egész kutatásunknak, a kutatócsoportunknak lényegében ez a nulladik pontja volt az Újraépített Életek című könyvünk. Békési Tímea egyébként, aki Budapesten él és dolgozik addiktológiai konzultánsként, az ő ötlete volt, hogy készítsünk egy könyvet, mert azt látta, hogy akkor még egyébként bolti forgalomban nem volt kapható olyan önsegítő könyv, amely ezt a témát boncolgatta volna, és ő mondta, hogy nagyon sok kliense keresi meg pont ebben a helyzetben, hogy tudja, hogy szenvedélybetegek voltak a szülők, és érzi ennek hatását, de hogy most akkor mit kezdjen ezzel, és hát ez persze nagyon jó, hogy eljut egy terápiás lehetőséghez, de nagyon sokan nem jutnak hozzá. És hogy ennek kapcsán kezdtünk el a könyvön dolgozni. Egyébként ez a könyv úgy néz ki, hogy az elején van egy rövid ismeretterjesztőbb nyelvezetű összefoglaló erről a problémakörről, amelynek egyébként készítése közben döbbentünk rá, hogy mennyire nincsenek kutatások ebben a témában, és innen indult el egyébként a kutatócsoportunk a könyv megjelenését követően, és kezdtük el a vizsgálatokat, de a könyvnek részét képezi még 13 személyes történet is, amely szenvedélybeteg szülő és felnőttkorban ennek tapasztalt hatásairól beszélnek az érintettek. Nagyon hálásak vagyunk nekik, hogy vállalták, vannak, akik anonim módon vagy álnéven vállalták az interjút, de vannak, akik teljes nevüket felvállalják, és úgy szerepelnek a könyvben. Kiemelném itt Tompa Andreát, aki ugye író, illetve Karafiát Orsolyát, aki szintén író, illetve Kovács András Péter írta az utószavát a könyvünknek. Ő is egy ismert ember, és nagyon sokszor nyilatkozik már erről, a saját gyermekkoráról, a saját szenvedélybeteg szülőiről. Én azt gondolom, hogy ez egy jó tendencia, hogyha híres emberek is megszólalnak a témában, azok, akik foglalkoznak ezzel, és felmerik vállalni, hogy ilyen van, viszont ezzel meg is lehet küzdeni.
És ugye önsegítő csoportokról is van szó a könyvben, mert ugye ezek a gyerekek, akik szenvedélybeteg szülő mellett nőnek föl, illetve hát beszéljünk már felnőttekről. Tehát, hogy nincsenek egyedül, vannak olyan önsegítő csoportok, ahova el lehet menni, és kapnak segítséget, ha kérnek.
Így van, igyekeztünk a könyvben minden olyan csoportot összegyűjteni elérhetőségekkel, amelyek aktívak és működnek. És nagyon nagy segítség lehet egy ilyen személynek, hogyha elmegy egy ilyen csoportba, és meglátja azt, hogy nincsen egyedül a problémával. Ez a gyógyulásnak egy nagyon fontos indítása és segítője lehet. Úgyhogy igen, én azt javaslom, illetve bátorítok mindenkit, aki szembesül azzal, hogy ilyen problémával küzd, és alapvetően szereti a csoportot, mint műfajt, szeret emberekkel erről beszélgetni, mert az is elfogadható, hogy nem mindenkinek való a csoport, és inkább egyénileg dolgozna ezen magában. De akinek a csoport egy jó közeg lehet a gyógyulásra, az mindenképp keresse fel ezeket a helyeket, mert tényleg nagyon nagy segítséget nyújthat.
Ugye mondta, hogy amikor elkezdték írni a könyvet, elkezdték a kutatást, akkor látták, hogy nagyon sok hiányosság van még itt, és nagyon sok a feltárandó probléma. Mi az, amivel a jövőben még többet szeretnének foglalkozni, vagy egyáltalán foglalkozni szeretnének?
Igen, a kutatásunkat végül is, amikor elindítottuk, akkor azt láttuk, hogy itt rengeteg rétege van, amit fel lehet tárni, és egy részét már sikerült is, és ebből publikációkat írunk, ezt továbbra is folytatjuk. De fontos küldetésünk, hogy minél több emberhez eljuttassuk ennek a hírét, ezért sokszor megyünk előadást tartani szakmai napokra vagy konferenciákra. Illetve ami nagyon fontos, hogy most elkezdtünk dolgozni azon, hogy egy képzési program formájában is megvalósuljon ennek a szakemberekhez történő eljutása. És a Napfogyatkozás Egyesület, amely egyébként egy gyászkíséréssel foglalkozó, illetve egy szakembereket képző egyesület, amelynek egyébként tagja Mucsi Georgina és a Békési Tíme, a kolléganőim is, elkezdtünk egy képzési programot kidolgozni. Annak érdekében, hogy a szociális szakemberek, akik nagy valószínűséggel találkoznak ilyen családokkal, minél több eszközzel rendelkezhessenek, amikor ilyen családokat segítenek. Épp most van egyébként kidolgozás alatt a képzési program, úgyhogy azt reméljük, hogy ezen a módon is tudjuk segíteni, hogy ez a problémakör egy kicsit megfoghatóbbá váljon a szakemberek számára is.